tanulmány harmadik főbb területe a Biblia csodáival foglalkozik, melyeket négy területen láthatunk: a kialakulásában, fennmaradásában, témájában és befolyásában. A Biblia kialakulása az egységben való változatosságát mutatja. Az első és az utolsó könyv megírása között eltelt időszak például kb. 1600 év volt. Ennek ellenére egyetlen rész sem mond ellent egymásnak. Ezen kívül Isten kb. 40 különböző embert használt arra, hogy megírják az írás könyveit. Mivel összesen 66 könyv van, néhány ember több könyvet is írt. A Biblia 66 könyvét, tehát 40 különböző szerző mintegy 1600 éven át írta. Tegyük próbára ezt. Vegyük a tudományt például, és nézzük meg annak 1600 évét. Válasszunk 40 tudóst, akik tudományos könyvet írtak, amíg össze nem áll 66 könyv, amit 40 különböző tudós írt 1600 évnyi időszak alatt. Lenne bennük valós egység? Az eredmény minden ellentmondás nélkülözne? A válasz nyilvánvaló. Végignézzük a történelem, lehet történelmen lehetetlen a Biblia létrejöttéhez és egyediségéhez fogható találni. Igaz, hogy a Biblia kialakulása egyedi változatosságot mutat az egységén belül. Ám mivel az írás tökéletes egység, egységességet látunk anélkül, hogy az egyik rész ellent mondana a másiknak. A Biblia létrejöttének változatosságát több más módon is láthatjuk. Más tényezők is megmutatják az írás létrejöttének egyediségét és csodáit. Az egyik példa az írás létrejöttének egyediségére az, hogy három különböző nyelven írták. A nagy részét héberül, a második számot tevő részt görögül, és a legkisebb részt arámi nyelven. Így hát nem csupán arról van szó, hogy 40 szerző 66 könyvet írt 1600 év alatt, hanem arról is, hogy három különböző nyelven írták mindezt, héberül, görögül és arámiul, és ennek ellenére változatosság van az egységben, melynek tökéletes harmónia az eredménye. A helyszínbeli változatosságot abban láthatjuk, hogy az írás könyveit a világ legalább 6 részén írták. Nagy részét Izrael földjén írták, a többi részét pedig Babilonban, Egyiptomban, Görögországban, Rómában, Arábiában, és talán egyéb helyeken is. A változatosságot tehát abban is láthatjuk, hogy bár az írás legalább 6 különböző országban írták, mégis tökéletes harmóniában áll. A változatosságot az a tény is mutatja, hogy az írók foglalkozásukat tekintve nem profi írástudók voltak. Igazából a 40 szerző legalább 11 különböző foglalkozást űzött: királyok, papok, proféták, katonák, államférfiak, pásztorok, halászok, egy adószedő, egy orvos, egy sátorkészítő és egy gazda. A 40 szerzőnek legalább 11 féle foglalkozása volt, ennek köszönhető a széles skálájú írói stílus és tehetség, ám mindezen különbözőség ellenére mégis tökéletes harmóniát látunk. A változatosság egyedisége még egy módon látható, mégpedig abban, hogy legalább 8 különböző irodalmi formát láthatunk. Történelmi elbeszélések, életrajzok, költészet, példabeszédek, dráma, prédikációk, levelek vagy apostoli levelek és zsoltárok. Ezen különböző irodalmi formák változatossága ellenére is tökéletes a harmónia. Összegzés: a Biblia első csodája maga a létrejötte, melyben hihetetlen változatosságot láthatunk. Több mint 1600 év alatt 40 különböző szerző írta meg a 66 könyvet, 3 különböző nyelven, 6 különböző országban, 11 különböző foglalkozási háttérből, 8 különböző irodalmi formát használva, s mégis abszolút harmóniát létrehozva. Ez bármely más téma vagy könyv esetében lehetetlen lett volna. A Biblia második csodáját a fennmaradásában látjuk méghozzá kétféleképpen: változatlan állapotban és elpusztíthatatlanságában. Először is maga a szöveg érintetlen maradt. Az emberek néha felteszik azt a kérdést, hogy honnan tudjuk, hogy az eredeti írás van meg nekünk. Honnan tudjuk, hogy az eredeti formájában megírt Bibliánk van meg. Isten számos görög szöveget, írást megőrzött, és a számos görög szöveg miatt lehetséges egyértelműen meghatározni azt, hogy milyen volt az eredeti görög újszövetség. Az Ószövetség tekintetében közel sincs olyan sok fennmaradt kézirat, mint a görög újszövetségből. Azt azonban egy nagyon fontos tény miatt tudjuk, hogy maga a szöveg érintetlen maradt. 1947 előtt a legrégebbi ismert héber kézirat az úgynevezett mazoréta szöveg volt, mely időszámítás szerint 1000-ből származott. Mivel ez a szöveg jóval a történt történetek után keletkezett, az írás számos kritikusa gúnyt űzött belőle, és megkérdőjelezte azt, hogy az Ószövetség tisztaságában hinni lehet. Aztán 1947-ben felfedezték a holtengeri tekercseket. Később, amikor a régészek további ásatásokat folytattak a tekercsek lelőhelyén, megtalálták az összes ószövetségi könyv legalább egy töredékét, Eszter könyvének kivételével. Ha összevetjük a holtengeri tekercsek héber nyelvű szövegét, melyek időszámítás előtt 100 és időszámítás szerint 100 között íródtak, a mazorita szöveg héber szövegével gyakorlatilag nincs eltérés annak ellenére, hogy a holtengeri tekercsek és a mazorita szöveg létrejöttek között jó 1000 év telt el. Ahol észrevehető némi eltérés, abszolút nincs jelentésbeli különbség. Például az egyik tekercs azt mondja, elment Jeruzsálembe, míg a másik azt, hogy felment Jeruzsálembe. Bár van némi eltérés a két szöveg között, a jelentés nem változott, a személy Jeruzsálembe ment. A szöveg tehát érintetlen maradt. A Biblia fennmaradásának második bizonyítéka az elpusztíthatatlansága. 1 Péter 1.23-25 ezt írja. Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké, mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdetett. Isten megígérte, hogy megőrzi az ő igéjét. Ennek elegendő bizonyítékát látjuk a történelem során, amikor is az emberek megpróbálták elpusztítani az írásokat, ám azok megmaradtak. A római császár Diocletianus például azt mondta, hogy a keresztény vallás elpusztult, és helyreállt az Istenek imádata. Csupán 10 évvel később Nagy Konstantin császár a birodalom hivatalos vallásává tette a kereszténységet. Voltaire, a francia filozófus azt állította, hogy 50 év múlva a világ már hallani sem fog a Bibliáról. Pontosan 50 évvel később a Genfi Bibliatársaság megvásárolta azt a nyomtatót, amin Voltaire a beszédeit nyomtatta, és bibliákat nyomtattak vele. Tündél egyike volt azoknak, akik a Bibliát elsők közt fordították angolra. Olyan hihetetlen üldöztetésben volt része, hogy fordítása szinten teljesen elpusztult. Az ellenségei azzal kérkedtek, hogy a Biblia soha többé nem fog angol nyelven megjelenni. Ám ma a világon megjelenő Bibliák nagy részét angol nyelven nyomtatják. Thomas Paine, amerikai filozófus, az ország egyik alapító atya volt. Az írás kritikusa volt, és egy támadó sorozatot írt a Biblia ellen, mondván, hogy mire végzek, 5 Biblia sem marad Amerikában. Bár Thomas Paine írt néhány jó anyagot az amerikai forradalom és az amerikai függetlenség védelmében, az írásokat illetően jó nagy bakot lőtt. Csak a saját könyvtáramban van legalább 5 Biblia. Igazából ebben az országban több millió Biblia létezik, lényegesen több, mint az általa jósolt 5. Mindezek világos bizonyítékai annak, hogy a Biblia elpusztíthatatlan, mert Isten megtartó ereje védi. A Biblia csodáját látjuk annak létrejöttében és fennmaradásában. A Biblia harmadik csodája a témája. Az írás témái minden könyv közül, beleértve a szent könyveket is, a legkülönlegesebbek. A Biblia témái között szerepel például Isten személyisége, egysége és háromsága. A Biblia beszél az emberiség eredetéről és bukásáról. Bevezeti az Isten ember egyedi elvét, Jesua, Jézus a Messiás személyében. Beszél Isten gondoskodásáról, a megváltásról. A profétikus részek a történelem egészének beteljesedéséről is beszélnek. A témakör tehát legalább olyan változatos, mint magának a Bibliának a létrejötte. A témakör változatossága ellenére létezik egy olyan egyesítő elv is a Bibliában, amely szerint az összes látszólag összefüggéstelen dolog végső soron a történelem beteljesedése felé vezet, Isten dicsőségére. Isten dicsőül meg mindazokban, a tervekben, amelyeket Isten megismertetett velünk az írásokban, mint például az ember üdvösségében, Izrael történelmében, a messiási királyságban és számos egyéb módon. Az ilyen hihetetlenül változatos és különböző témakör összevonása láthatja velünk Isten dicsőségének egyesítő elvét, s a Biblia csodáját és egyediségét mutatja meg. A Biblia negyedik csodáját a befolyásában látjuk. A Biblia hatalmas befolyást gyakorolt egyénekre, igaz hívőkre és nem hívőkre egyaránt. A Biblia számos ember életét változtatta meg, különféle klasszikus írás és regény megírását ihlette, A történelem legnagyobb festőinek festményeit ihlette, mind a művészetekkel, a tudománnyal és humán tárgyakkal foglalkozó emberekre hatalmas befolyással bírt. A nemzetekre is nagy hatást gyakorolt, a tisztaság, törvényesség, tisztesség, vallásosság elve mind az írás befolyásából ered azokban a nemzetekben, amelyek magukévá tették ezeket. A nyugati világ, mind Európa, mind pedig az új világ törvénykönyveit igazából az írás törvénygyűjteményei befolyásolták. Ám a legfontosabb dolog az, hogy a Biblia egyének életére van befolyással, és elvezeti az egyént az Istennel való személyes kapcsolatra. Az írásban egyértelműen látják, hogy bűnösök, és hogy saját erejükből semmit sem tehetnek az ellen. A bűn árát meg kell fizetni, és ezt Jesua tette meg. A Biblia számtalan egyén újjászületéséhez és megtéréséhez vezetett. A Biblia természetére vonatkozó utolsó terület a Biblia természet fölötti eredetére vonatkozik, melyet 10 különböző módon egyértelműen láthatunk. A Biblia természet fölötti eredete először is világosan látható abban, hogy az Isten könyve. A Biblia teocentrikus, Isten áll az írások középpontjában, ráadásul bár más szent könyvek is beszélnek Istenről, a Biblia azért nagyon egyedi a többi könyv között, ahogyan beszél róla. A Biblia másként mutatja be Istent, mint a kortárs írók istenekről szóló beszámolója. Ráadásul a Biblia monoteista istenképet ad, ellenben az írások megírása idején oly gyakori politeista képpel. Bár a későbbi szentkönyvek, mint például a Korán, már monoteista Istent mutatnak be, a Biblia akkor is egyedi, hiszen ez az egyetlen könyv, mely a monoteista Isten hármasságáról ír. A Biblia tehát valójában Isten könyve, mely olyan képet fest róla, mely más, mint az összes többi szentkönyv leírt Isten, legyen az kortárs vagy később írt könyv. A Biblia természet fölötti eredete másodszor abban látszik egyértelműen, hogy a Biblia az egyetlen könyv, amely bemutatja a bűn problémáját, és ugyanakkor megadja rá azt a gyógymódot, mely valóban és igazán működik, és melyre számos olyan ember a bizonyság, aki megtapasztalta az írás természet fölötti működését az életében. A Biblia természet fölötti eredetét harmadszor abban láthatjuk, hogy nagyon egyedi az etikájában és erkölcsében. A Biblia etikája és erkölcse mindent átfogó, mivel az emberi viselkedés minden területére kiterjed. Ebben szerepel a férj-feleség kapcsolata, szülő-gyermek kapcsolata, a munkaadó és alkalmazottak helyes viselkedése, kormányok és állampolgáraik viszonya, valamint a nemzeteké és az államoké. Számos területet átölel, mint például a szexualitás, üzlet, gazdaság és szórakozás területe. A Biblia etikája és erkölcse mindezeken a területeken igen átfogó. Ráadásul a Biblia etikájában és erkölcsében azért különleges, mert magát a szándékot ítéli meg. A Biblia nem csupán az etika és erkölcs mércéjéhez történő külsődleges alkalmazkodással törődik, mint a többi könyv, hanem az abban rejlő valós indítatással bánik el. Végezetül a Biblia az egyetlen könyv, mely alapot ad az igazán etikus viselkedésre, arra a viselkedésre, mely arra a felismerésre alapszik, hogy Isten létezik, és minden embert a cselekedetei szerint fog megítélni. Negyedszer a természet fölötti eredet a Biblia folytonosságában látjuk. A Bibliában tökéletes harmóniát találunk annak ellenére, hogy a 66 könyvet 40 különböző szerző írta 1600 év alatt, 3 különböző nyelven, 6 különböző országban, 11 különböző foglalkozású ember, 8 különböző irodalmi stílust használva. Minden egyéb szent könyvet egy ember írt, igen rövid időszak alatt. A Koránt például egyetlen szerző, Mohamed írta. A Biblia folytonossága tehát bizonyíték természet fölötti eredetére. Ötödször a Biblia természet fölötti eredetét a proféciáiban és azok beteljesedésében láthatjuk. Más szent könyvek is tartalmaznak proféciákat, melyekre különböző értelmezések adhatóak, így akárhogy is fordulnak a dolgok, azt állíthatják, hogy a proféciák beteljesedtek. A Bibliában azonban nem ez a helyzet. A Biblia világos, egyértelmű proféciákat tartalmaz, melyek nagyon is félreérthetetlenek és korlátozottak. Ezért a beteljesítésük is nagyon pontos. Egyetlen másik szent könyvben sem szerepelnek hosszas profécia sorozatok, melyeket aztán tökéletes beteljesedésük követ. Ám a Bibliában pontosan ezt találjuk. Minden más szent könyv, melyet egyetlen szerző írt rövid idő alatt, természetesen képtelen bemutatni a proféciáit és annak beteljesülését is. Ám mivel a Biblia egyedi könyv, melyet 40 különböző szerző írt több mint 1600 év alatt, azt látjuk, hogy az egyik szerző megprofétál valamit, és több évvel később egy másik író író feljegyzi annak a proféciának a beteljesülését. A Biblia természet fölötti eredetét hatodszor annak típusaiban és antitípusaiban láthatjuk. Ezek a típusok és antitípusok az Ó és Új Szövetség egységére mutatnak rá. Bár az Ó Szövetség záró és az Új Szövetség első könyve között mintegy 450 év telt el, s bár az ószövetségi héber nyelvről az új szövetségi görög nyelvre váltunk, az Ószövetség típusai egyértelműen és nyilvánvalóan beteljesednek az Új Szövetség antitípusaiban. A nyelv különbözősége és a köztük lévő több évszázados különbség ellenére egyértelmű egység áll fenn az Ószövetség és az Új Szövetség között. A Biblia természet fölötti eredetére utaló hetedik mód az, hogy a Biblia irodalmában is egyedülálló. Még a nem hívők is példátlannak tartják a Biblia irodalmi értékét. A Bibliát számos egyetemen a mai napig tanulmányozzák irodalmi tekintetben. A kortárs irodalomban egyszerűen nem találunk a Biblia egyediségéhez foghatót. Nyolcadszor abban látjuk a Biblia természet fölötti eredetét, hogy nincs benne előítélet, elfogultság. A többi szent könyv soha nem számol be hőseinek hiányosságairól. Az ő hőseik mindig csak is hősök. Ám a Biblia nem ezt teszi. A Biblia rámutat hősei hiányosságaira és kudarcaira csak úgy, mint legkiválóbb jellemzőikre. Dávid király például az írás Isten szíve szerint való embernek nevezi, az írás Dávidra hősként tekintett, nagyharcosként, aki katonai ereje és képessége által szerzett győzelmet. Ugyanakkor ugyanez a Biblia Dávid kudarcaira is rámutat. Világosan beszámol arról, hogy kudarcot van fiával, Absalonnal történő bánásmódban, apa-fiú kapcsolatában. A Biblia beszámol Dávid házasságtöréséről és gyilkosságáról is. A Biblia valóban előítélet nélküli, és rámutat hősei hiányosságaira és kudarcaira is. Kilencedszer abban látjuk a Biblia természet fölötti eredetét, ahogyan a tudományhoz viszonyul. A Biblia nem a tudományokról szóló könyv, ám amikor tudományos témát érint, abszolút pontos. Néhány tudományos elmélet a Biblia ellen fordult, ám ezek a mai napig azok is maradtak, csupán elméletek. Azok a dolgok, amelyeket tudományos tényként igazoltak, soha nem hazudtolták meg az írásokat. A Biblia tehát nem tudományról szóló könyv, ám amikor tudományos témáról beszél, abban abszolút pontos és hibátlan. Tizedik, és egyben végső mód, amelyben a Biblia természet fölötti eredetét láthatjuk, az annak folyamatos frissessége. Egyetlen más könyvhöz sem hasonlítható van olvassák és újraolvassák. Én már számát sem tudom annak, hogy hányszor olvastam el a Bibliát 13 éves koromban történt megtérésem óta. Számtalanszor újra és újra elolvastam, de soha nem untatott. Legtöbbször kétszer sem tudom elolvasni ugyanazt a könyvet, mert már ismerem a történetét, és tudom, hogy mi fog történni. Így hát egyszerűen nem olvasom el kétszer ugyanazt a könyvet, ám a Bibliával más a helyzet. Újra meg újra elolvastam, és mivel állandóan friss, folyamatosan fenntartja az érdeklődésemet. Louis Paris Schaeffer ezt írta, a Biblia nem olyan könyv, amelyet az ember képes lenne megírni akkor, ha meg akarná írni, és nem is olyan könyv, amelyet megírna, ha képes lenne rá.